Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Lourdes szűzanya liturgikus emléknapja február 11-e, egyben a betegek világnapja az egyházban. Ez alkalomból a Szentatya minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Ferenc pápa idei üzenetének témája a remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. A Szentatya mint fogalmaz. A betegek 33. világnapját a 2025-ös szent évben tartjuk, amikor arra hív bennünket az egyház, hogy a remény zarándokaivá váljunk. Isten igéje kísér ezen az úton, és Szent Pál szavai által bátorít bennünket. A remény nem csal meg. Sőt, a próbatétel idején megerősít bennünket. Vigasztaló szavak ezek, de kérdéseket vethetnek fel, különösen azokban, akik szenvedést élnek meg, fogalmaz Ferenc pápa majd hozzáteszi. Például, hogyan maradhatunk erősek, amikor testünket súlyos bénító betegségek sújtják, és esetleg az anyagi lehetőségeinket meghaladó kezelésekre szorulunk, vagy amikor a saját szenvedésünkön túl azok szenvedését is látjuk, akik szeretnek bennünket, mellettünk állnak, de azt élik meg, hogy nem tudnak segíteni rajtunk. Ilyen körülmények között megérezzük, hogy a sajátunknál nagyobb erőre van szükségünk. Isten segítségére szorulunk, az ő kegyelmére, az ő gondviselésére, arra az erőre, amely az ő lelkének az ajándéka. Majd Ferenc pápa arról elmélkedik üzenetében, hogy milyen módon van jelen Isten a szenvedők mellett. Az Isten jelenlétét meghatározó három szempontot fejt ki, a találkozást, az ajándékozást és a megosztást. A betegek világnapján február 11-én kedden 17 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be a betegekért és az őket gyógyítókért, gondozókért az Egri fájdalmas anya Servita templomban. A szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba érsek atya lesz. A szentmisében azon beteg és idős testvéreknek, akik szentgyónással felkészültek, lehetőségük lesz a betegek szentségének fölvételére is. A Szent Misét a Szent István Rádió közvetíti. A Magyar Országgyűlés a parlamenti diplomácia eszközeivel politikai és hivatali szinten egyaránt támogatta, és a jövőben is támogatni fogja az EU bővítési folyamatában résztvevő déli és keleti szomszédjait, mondta az országgyűlés elnöke Budapesten. Kövér László az Európai Unió parlamenti hivatal vezetőinek és főtitkárainak találkozóján kiemelte. Magyarország a bővítés politikát az EU stratégiailag egyik legfontosabb politikájának tartja, és a magyar elnökség célkitűzése az volt, hogy a bővítés objektív, hiteles és érdemalapú folyamat maradjon. A Nyugat-Balkánt már több mint 20 éve Európai Uniós tagsággal kecsegtető, 2,5 éve befagyott folyamatot sikerült újraindítani, kiemelten Albániával, Montenegróval és Szerbiával, mutatott rá. Kövér László a Magyar Uniós Elnökség eredményei közül kiemelte a budapesti nyilatkozat elfogadását, amely az Európai Unió versenyképességének erősítéséről szól, és történelmi léptékű eredményként értékelte Románia és Bulgária teljes jogú schengeni tagságát 2025. január 1-től, amely egy több mint 10 éves folyamat lezárása. A világ megváltozott, a patrióták mindenhol egyre erősebbek. Washingtont az amerikai patrióták már elfoglalták. A következő döntő csata Brüsszelben lesz, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Menczer Tamás bejegyzésében úgy fogalmazott, Donald Trumpnak és a Trump-tornádónak köszönhetően kiderült az igazság. Soros György és a balliberális oldal behálózta az egész világot. Sok ezer újságírót, médiumot és szervezetet fizettek világszerte. A céljaik világosak. Háborút akarnak, mert azon keresnek. Nyílt társadalmat akarnak, vagyis bevándorlást. És ránk akarják erőltetni a genderőrületet, tette hozzá. A kommunikációs igazgató értékelése szerint most mindenki a brüsszeli csatára készül. Soros György és Manfred Weber dirigál az egyik oldalon, Orbán Viktor és a Patrióta szövetségesei vannak a másikon, fogalmazott. Végül az időjárásról. A délnyugati-nyugati megyékben felhős idő várható, legfeljebb a határvidék közelében lehet szitálás, hószállingózás, másutt derült lesz az ég, a légmozgás gyenge marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 10 és mínusz 4 fok között valószínű. A fagyzugokban mínusz 10 fok alatti, még a felhős dunántúli részeken 0 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 4 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Somogyi Márton nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallják. A következő percekben esti műsorkínálatunkat ismertetjük. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Harry és Hudson két novelláját Szacsvai László előadásában hallják. 20 óra 35 perctől Legyetek Szentek című irodalmi összeállításunkban Lawrence Freeman, Belső fény, a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 21. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. 21 óra 5 perckor kezdődik a Megértés hullámhosszán című műsorunk, melyben ma Bakos Tamás atya elmélkedését hallhatják. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk, melyben folytatjuk a Gyöngyöspatai templom történetéről készült riportunkat, majd szó lesz a 4. Matyó településről Dójáról egy könyv bemutató kapcsán, végezetül pedig a Gyöngyösi Ferences könyvtárban elhangzott előadást hallhatják, mely a Magyar Kultúra Napja alkalmából hangzott el. Ajánlunkban Molnár Károlyt hallják Gyöngyöspatáról.
Természetesen a helyiek is igyekeznek mindenhez hozzájárulni, tehát még a felújításhoz is. Nyilván a kormányunk, aki a legtöbbet áldoz erre, de amiben tudunk, meg ami az erőnk bírja, igyekszünk mi is hozzájárulni, hát bízunk benne, hogy előbb-utóbb teljesen el fog készülni, és nagy örömmel fogjuk bemutatni, ha erre tetszenek felénk járni.
Ugyanebben az órában Kisújszálláson Leltár című műsorunk szól, melyben először I. és Gyula életét és költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután esti mesét sugárzunk. Műsorunk végén Szabó József atya elmélkedését hallhatják a kérőimáról. A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg. Majd Közélet című műsorunkkal jelentkezünk, melynek elején professzor dr. Horváth Zitával, a Miskolci Egyetem rektorasszonyával beszélgetünk a február 15-i jelentkezési határidőről, képzésekről, mesterséges intelligenciáról, kollégiumfejlesztésekről és egyéb beruházásokról. Majd Jakubinyi Lászlót, a Szimbiózis Alapítvány elnökét, és Barnócki Gábort, a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete elnökét kérdezzük aktualitásokról. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához, a Szimbiózis elnökével, a Civilek Napja után.
találkozás volt. Az új grémium a döntéshozók és a terepen dolgozó civil szervezetek között. Ez mindig egy érdekes metszete a maga a civil világnak, amiről be kell valljuk, hogy egyre inkább sorvad. Itt látszik is, hogy az átlag életkor az, azt is mondhatnám, hogy a 70 fölött. Fiatalokat nem nagyon láttunk, tehát ez egy tünet, amin változtatni kell. Tehát az, hogy a civilség, önkéntesség, a társadalomért való tenni akarás, a változtatás, a jobbá tétel, az egy nem egy generációs igény kellene legyen, hanem mármint egy idősebb generációi, hanem a mindenkori generációi, és azt gondolom, hogy ezt a fajta lelkületet fontos lenne átadni.
23 órakor híreket mondunk, ezután a Vatikáni rádióadását sugározzuk. Ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben Vámosné Jacsúrit a hitoktató a 12 apostol kiválasztásáról beszélget, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda alapfokú művészeti intézet 4. osztályos diákjaival. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Fehér Róbert erdőkövesdi plébánossal Papi Ildikó beszélget.
Legyünk őszinték, a szemináriumban van egy zárt közösség. Ott mindenkinek van egy stílusa, és akkor bizony, hogy amikor kilepül, kijön úgymond, hogy szokták mondani, kilepül a fecske a fészekből, és kikerül a nagybetűs életbe, akkor nagyon-nagyon könnyen elszaladhat fel aló. És hogyha nincs valami, jó Isten pedig teszt olyan valamit, hogy odat egy stoptáblát, hogy na, akkor egy csikek meg kell állni. És nem lehet egy tovább menni. Ezt én azóta is megtapasztaltam már jó párszor, hogy jó Isten behúzta a kéziféket, tehát, hogy akkor most egy kicsit lehet, hogy vissza kéne venni, nem kéne mindig mindenhol, és mindenhol annyit nyüzsögni. Tehát amikor valamelyik 5 vagy 6 évvel ezelőtt pont úrnapjára kaptam trombózist a lábamba. És még a két első misét el is végeztem, igaz, hogy a fogalmat összeszorítva, de utána már nem tudtam misézni. Ott is behúzta jó Isten a kéziféket, hogy na akkor most egy kicsit álljunk meg. Vagy úgyis utána arra rábla jött a Orbánc. Tehát valami...
A betegségek akkor nem?
Tehát úgy nem, meg 2000 óta magas vérnyomásos vagyok például. Tehát pont egy húsvéti misét mondtam, Rátkán, a Szerencs mellett filiába, és éreztem, hogy rosszul vagyok. Csak annyit tudtam mondani a harangozó, hogy gyorsan hozzon egy széket. Én ülve miséztem. 20-valahány évesen, mert mentem össze, mint az olyan szorostól. Kész. És az öreg Tóta a Laci bácsival, a plébánossal, azt mondja, na, elmegyünk az orvoshoz. Neki volt egy nagyon jó ismerőse Miskolcon, az a doktor orosz Péter, főorvos úr, oda elmentünk, és hát akkor kiderült, hogy hát magas vérnyomás, 170/110. Igen ám, csak a reggel, amikor felébredek, a pulzusom 57.
Robi atya, volt nagyon sok megpróbáltatás, ilyen jellegű megpróbáltatás az életedben, de voltak örömök is. Beszéljünk egy kicsit erről, és nézzük ezt sorban, mondjuk a kápláni helyeket, ha nézzük. Ugye 99-ben szenteltek, 2 évig Szerencsen,
igen.
Aztán 3 évig Ózdon voltál káplán.
Hát a szerencsévek azok arról szóltak, egy imádság. Hát Röbert, a Isten jutassa az öreg Tóth atyát, egy nagyon imádságos ember volt. Tehát mi mindig úgy kezdtük a reggelt, hogy reggel mentünk a szobájába, ketten voltunk káplánunk az Ócsai József Barnabással testvére, meg én, és akkor mentünk, egy zsolos másztunk. Tehát azzal kezdtük a napot, mindig. Közös imádság, utána együtt mentünk reggelizni, és hogyha úgy volt, hogy nem volt a filiában, valamelyik filiában mi se, akkor együtt is viséztünk. Tehát mi este Szerencsik kis templomban együtt viséztünk 3-ban, és akkor váltogattuk. Egymást, hogy most ki a főcelebrás, ki ez, ki az, ki az. És azért viszont az egy nagyon-nagyon jó lelki háttért adott. Eleinte én akkor megmosolyogtam a főnökemet, mert Plébi, te mit csinálsz odakint? Mit csinálnék? Imádkozom a rózsafűzért, mert oda bent eldöglök a fotelba, és akkor nem fejezem be. Na, és megmosolyogtam. És a poén az, hogy most már én is kint imádkozom a rózsafűzért az udvaron, mert ha oda bent vagyok, és beülök a székkel, akkor nem csak, hogy el is alszom. Úgyhogy az egy nagyon jó kegyelmi háttér volt. Ott volt egy nagyon jó ifjúsági csapat, jó kis élet volt. Ketten voltunk káplának. és ott volt a tótatya. De amikor volt egy közös rész, a közös rész után a gyerekek, a fiatalok oda mentek, ahova akartak. Tehát ha a tótatyához akartak bemenni, bemehettek, ha hozzám akart jönni, hozzám jöttek, vagy ott maradtak, vagy Józsira. És akkor mindig volt egy beszélgetés, és akkor nem tudták elképzelni a szülők, hogy este 7 órától mit csinálnak a gyerekek 8-10 óráig a plébánián. Hát mit csinálnak? Beszélgetnek. Meg ha valakinek kérdése volt, akkor valaki vagy itt, vagy ott, de kapott rá választ. És a tótatya az mindig nagyon aló volt, ilyen szempontból rámentünk kirándulni, vagy táborba, akkor ő mindig belenyúlt és ebbe, és akkor mindig adott hozzá egy kis költőpénzt, hogy ezt akkor a csapatra fordítsátok. Tehát nála egy ilyen imádságos háttér volt, ami azért meghatározó pláne egy fiatal papnak a indulását, és tőle, amit megtanultam, azt, hogy bármi is van, két dologra nagyon figyeljek oda. Az első, hogy mi a rendszeres imádság, másik pedig a bűnbánatszentség. Bármi is van. Mert hogy mondjam, hogy a régi mondást, őrizd meg a rendet, és a rend megőriz téged. Tehát, hogyha az embernek ezek dolgai megvannak, lehet, hogy fog hülyeséget csinálni, mert olyan ember nincs, aki ne nyúlna mellé egyszer vagy kétszer. De Jóisten, ha megvan az élő kapcsolata Jóisten az imádságon keresztül, meg újra és újra szembe tud nézni, mert az a bűnbánatszentség arról is szól, hogy szembenézek önmagammal, meg a hülyeségeimmel, meg az emberi gyengeségeimmel. Ha ez rendszeresebb megvan, akkor Jóisten nem engedi el az embernek a kezét. Illetve hát én se engedem el a Jóistennek a kezét. És ez egy nagyon-nagyon nagy bölcs tanácsa volt az öreg plébánosnak, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok, mind a mai napig. A ószti évek, ott pedig a székelydéles személyében kaptam egy olyan plébánost, aki az építkező plébános, aki felújít, megy, tesz, lesz, amúgy. És az volt a jó, amikor én oda kerültem mellé, akkor kezdte az évúti templomot felújítani. És hát ugye, hát már ugye nem voltam kezdő, ezért már csak volt, mögöttem 2 év, és rám bízta, hogy a hitoktatókkal én tartsam a kapcsolatot, de közben az építkezésnél bárhova is ment, ő vitt mindig engem magával. Tehát én láttam azt, hogy kell egy kivitelezővel tárgyalni, mire kell odafigyelni nagyjából, és sok mindent, persze azóta már sok minden jogszabályi dolog is változott, de mégis volt egy alap, volt egy fogódzó az embernek utána.
Hogy persze, ez fontos, hogy már felkészült.
Igen, mert ugye ezt a szemináriumban nem tanultunk róla soha, egy betűt sem, és azért, hogyha kap egy ilyen főnököt az ember, aki gyakorlatias ember, amellett, hogyha nyitott, akkor nagyon-nagyon sok mindent. Meg lehet tőle tanulni, hogy kell emberekkel úgy beszélni, hogy de mégis, már legyen hallgatva a másik is, de mégis azért az egyházat képviselve azért, tudjuk abból a kis pénzből, amiből mi gazdálkodunk, minél többet is jobban meg tudjuk valósítani. Ő neki elengedhetetlen élménye és dolga volt, és már csak ő maradt. Már Sáj Miklós Filipbános, aki gyerekesedten meghalt, Szikszai atya meghalt, Tóth atya meghalt, már csak Dénes atya van is. Dénes atyával, hála Istennek, tényleg nagyon jó kapcsolat alakult ki. Nem mondom azt, hogy nem voltak összezördüléseik, nem voltak, hát ez előfordul. Ahol több ember lakik, ott ugye ez előfordul. De azt mi mindig együtt oldottuk meg. Tehát mi nagyon tudtunk együtt dolgozni. Én nekem öröm volt az, hogy ő mellette ennyi mindent megtapasztalhattam, és ennyi mindent megláttam.
Olyan jó ezt így hallani, hogy azokat a személyeket, akár gyerekkorod plébánosait, lelkipásztorait, akár így a kápláni helyekről, hogy csak a pozitívot mondod nyilván, hogy mi mindent tanultál.
Mert ez volt a több. Tehát ő már jobban látta az összefüggéseket, mint én. És akkor igen, be kellett hozzá menni, főleg ne haragudj. Csak ugye az ember, amikor fiatal, akkor hirtelen, ebben én is hirtelen voltam, abár az még most is jellemző rám egy kicsit, de már nem annyira, mint annak idején. Azért már szokták mondani, hogy az embernek a 50 éves feje, csak belül a feje lágya, és akkor már nem olyan hirtelen, mint annak idején fiatalként, de ez is hozzátartozott az élet. És az is volt egy tapasztalás, hogy igenis, így itt lakok valakivel egy házban, akkor nekem azzal az emberre meg kell találnom közös nevezőt.
Úgy gondolom, hogy egy óriási lépés mindig egy lelkipásztor életében, hogyha önállóvá válik. Ez az időszak, ez 2004 és 2011 között Markazon jött el a te életedben. Hogyan építettél ott közösséget?
Hát az önállóság, ugye ez egy felelősség első sorban. Másrészt az, hogy az ember most ugye saját maga ugye kipróbálhatja azt, hogy mit tud. mire tud az embereket megnyerni, hogyan tudott valamilyen közösséget létrehozni, illetve az, hogy egy-egy munkának annak az elvégzésében kikre tud számítani, kik azok a segítői. És hát bizony, ugye, én amikor arra kerültem 2004-ben, akkor kihelyezett lelkészként kerültem oda, plebánosi jogkörrel kvázi, mert Misinger Feri volt domaszói plebános, akkor úgymond megbízva azzal 2 évig, hogy figyeljen rám, hogyha úgy van, akkor elakadok, akkor segítsen. Tehát mi jó dolgoztunk ott együtt, mert ugye azért azt csináltuk, hogy havonta egyszer váltottuk egymást, tehát akkor én mentem ő helyettem is érzi, ő jött én helyettem is érzi, és akkor ment egy-egy kör. Az is egy tapasztalás volt, mert azért minden új volt. Tehát amikor már nem úgy van, hogy akkor most ott van a főnök, és akkor a főnök, hanem most már,
a felelősség, már
most, most, már, most már nem úgy van, hogy főnök rossz a csatorna, meg kéne csináltatni, de most már nem úgy vagyok, hogy nekem mondják, hogy plebános úr, vagy atya, rossz a csatorna, vagy valami, akkor nekem kell megcsinálni. És hát elkezdtem. Hát úgy csöppentem bele, hogy az elődöm, az agyacernő atya megnyert oda egy pályázatot. 3,5 millió forintot. Hát hogyan megyek hozzá 3,5 millió forintot. A világi elnökünk, a Szekrényes Jóska, hát már most ő is megerőgedett azóta, de akkor nagyon jó kapcsolatokat tudott ápolni az akkori erőmű vezérigazgatójával, a Valaska úrral, és azt mondja, meg szervezett egy találkozót. Bementünk a Valaska úrhoz, leültünk, beszélgettünk, hát ez az, és hát mégis mi járatban vagyunk, és mit szeretnénk. És elmondtunk, hogy van egy nyertes pályázatunk, de ahhoz kéne még egy kis anyagi segítség, mert hát a 3,5 millió forinthoz még 3,5 millió felett ugyanúgy hozzá kéne tenni. És akkor az igazgató úr azt, hogy 3,5 millió felett nem tudok adni, de 2,5 millió felett igen. Tehát vele badarat lehetett fogadni, hogy na akkor már csak alakul a dolog. És akkor én utána írtam érsekségre, hogy hát itt van ez, és akkor hát csak 1 millió forint hiányzik hozzá. És hát akkor seregi érsek úrékban összesítették azt az 1 millió forintot. Úgy indultunk át. Tehát, ugye, amikor
ez plébánia, vagy templom felújítás?
Ezt plébánia. Hát amikor a légkalapás zörgésére ébred az ember reggel, az nem egy ilyen kellemes dolog, hogy a pince szinten tudik alattam föl a betont, és akkor kapáson, akkor szegény szöném, akkor meg a bátyámék, sógornőmmel, volt sógornőmmel, nagyon sokat, minden héten jöttek takarítani. Ott is voltak segítőim, de hát azért mégis csak a szüleim. De támasztottam elsősorban, és úgy indult. És akkor hát jött egy lehetőség, hogy még pluszba meg tudtuk azt is csinálni, hogy kívülről lett szigetelve az épület. De ez a szigetelés az egy ilyen, hát mint a huggal egyszerűen műanyag anyagból, csak szemcsés, és úgy vitték fel hát technológiával a falra, és akkor azt színezték. Hát egy kicsit sárga lett, és akkor kérdezték, hogy miért ilyen fiatal, és azt mondom, azért, mert fiatal a plébános. Hát most mást már nem tudtam kitalálni. Meg hát nagyon sok segítséget kaptam, tehát az egyháztanás tagjaimtól is volt, aki az erőműnél dolgozva elintézte azt, hogy ahol ő dolgozott, ők a hőtechnikával foglalkoztak, az Ajos Sándor, hogy a plébánia padlásterét leszigeteltük. Tehát ipari dologgal lett szigetelve. Akkor még így működtek a dolgok. És hát ott is volt egy nagyon nagy próbatétel, amikor megcsináltuk a padfűtést, és utána kigyulladt a templomba a padfűtés. 2-szer is egymás után. Bekormolta a templomot, bekormolt ezt, azt, tehát tönkretett szinte mindent, és kaptunk a biztosítótól 1 800 000 forintot. Most 1 800 000 forintból hogy fessük ki azt, hogy ki kell festeni, kijavítani, és hogy állványozunk, mert hogyha a napi ára számoltunk, akkor is az állványozás 50 000 forintba került. És akkor ugyanez, egyház tanástagom, kihozta az állványozó részlegnek a vezetőjét, akik az előművel dolgoztak, leültünk egy asztalhoz, elkezdtük beszélgetni a problémánk, akkor plebánosul, akkor azt úgy csináljuk, hogy akkor azt mondja, hogy felajánljuk az állványozó részleg részéről ezt adományba, segítséggel, és én azt utána tudtam meg, hogy utána meg még 2 egyháztanástagom, tehát a főnöknek is, meg a főnök helyettesének is, mert mind a kettőnek a gyerekei akkor házasodtak, nem tudom hány palackoztak le, és ebben segítették vissza. Tehát akkor még működtek ez a úgymond a bartelezés, hogy ezzel hogyan ott és hol itt. Meg ahhoz kellett az, hogy úgy... Hogy
kellettek jó szándékú emberek.
Emberek, meg az, hogy megtaláljuk az emberi hangot. Tehát, hogy mégis úgy valljuk hozzá, hogy ne az legyen, hogy na akkor most mint tudni akarjuk, vagy le akarjuk tudni. És ugye ennek a markozi tartózkodásnak és a markozi időmnek talán egyik legszebb emléke az, amikor ez elkészült, illetve amikor a Miller Lajos opera énekes, aki ott lakik a településem, pár ottani borásszal, szőlésszel megkerestek, hogy mi lenne, hogyha csinálnak egy jótékonysági koncertet. Hát mondom, én semmi jónak nem vagyok az árontója, és azért ez utána, ez egy annyira kuriózummá vált, hogy ez utána többször is meg lett rendezve. Az volt az igazán jó dolog ebben, hogy valamely borász vagy szőlész felvállalta mindig azt, hogy a művészeket utána egy vacsorával vendégül látta. Meg volt egy kis borkóstól, és akkor vitték a markazi borokat erre, arra, amarra. Akkor utána kitalálták azt is, hogy legyen az egyházközségnek külön bora. Markazi egyházközség bora, összeadták a szőlőt, megcsinálták. Nekem volt egy 200 literes úszófedeles tartályba, pincébe, meg volt pár palac, teleparackozott. És akkor jött a ternyák, keresek úr, és utána a papság évében együtt mentünk Zarándok útra, és hát én hittem a Markazi egyházközség borát, utattam nagy büszkén. És akkor érsek azt, hogy hát az egyeseknek mikor lesz saját borom, érsek úr. Hát mondom, úgy tudom, az egyeseg területén van egy pár borvidék, meg kell hirdetni. Úgyhogy amióta van ez az egyeseg bor, az volna onnan.
Akkor ez Markazi.
Onnan indult annak idején, igen.
Ugrok egy kicsit az időben, 2011. Erdőkövesdre kerültél plébánosnak, de mielőtt erről kérdezlek, ugye elmesélnék egy saját személyes élményt, tapasztalatot. Nem biztos, hogy összefonódik, az is lehet, mert nem kérdeztelek karitatív tevékenységről Markazon, hogy volt-e, majd lehet, hogy ezt még kiegészíted. De nekem az első élményem, találkozásom veled igazából Pétervásárához kötődik, tehát ez már az erdőkövesdi plébánosi szolgálati helyethez. Rádió műsort évek óta készítek, amelyben karitás csoportokat próbálunk bemutatni, amik itt az Egri Főegyház megyében működnek, meg hát a karitás szervezetnek akár országos programjairól is beszélgetünk. Tudjuk azt, hogy a csoportvezető az mindig egyházközségi csoportvezető, a plébános. Ugyanakkor, akikkel én beszélgettem, civil emberek voltak, akik kvázi csoportvezetőként működnek egy-egy plébánián, és beszélgettem már szerintem egy 20-30 emberrel, amikor eljutottam oda, hogy fölhívtam a Pétervásárai Karitás csoportvezetőt, Krisztinát, hogy egyeztessek vele egy riportot. És akkor Krisztina mondta, hogy jó, megbeszélem a plébánossal. És hát én a tapasztalatomból kiindulva úgy csodálkoztam, hogy hát most a plébánosnak mi köze van ahhoz, hogy a karitászról fogunk beszélgetni. És utána rájöttem, hogy mi köze van hozzá. Hát az, hogy igazából az, ahogyan működik a karitász Pétervásárán, meg a környékbeli 21 településen, az itt nagyon komolyan a plébánosnak a szíve csücske, lehet ezt mondani. Összefonódik ez az erdőkövesdi évekkel, vagy Markazon is működött már?
Nem, ott még nem.
Akkor itt erdőkövesd, meg Pétervására.
Csak itt is ugye, hogy miért viselem én ezt annyira a szívemen? Hát azért azt tudnék, amikor én szemináriumba kerültem, 93-ban utána édesanyám elveszítette a munkáját. Megszűnt a munkája. Édesapám rokkant nyugdíjas lett. Tehát én tudom, mi az, amikor nehézség. Tehát amikor annak idején 93-94-ben, és akkor még az AD 500-asról beszélünk, meg a Bartók 1000-es forintosról, hogy mit jelent itt egy 500 forint. És úgy, hogy a szüleimnek, édesanyámnak nem volt állása. Tehát én tudom, mi az, amikor valakinek nincs. És amikor bizony, úgy kell összekuporgatni sok mindent. Tehát én egy kicsit más oldalról nézem ezt a dolgot. És amikor tudom azt, hogy valakinek nincs, akkor az, és pláne olyan helyzetben van, ahol még gyerekek is szóba kerülnek. Hát ott az ember nem lehet érzéketlen, legalábbis úgy gondolom. Tehát az első tapasztalásom, mint ezt lehet, hogy már rádióriportban elmondtam, egy cigány család volt, ahol apuka bejött karácsony előtt, így 3 vagy 4 nappal, most voltak náluk kint a család védelemtől, és azt mondták, hogy ha nem szereznek egy ágyat, és hogy nem szereznek egy fűtőberendezést, bármilyen masinát, vagy valamit, hogy gyerekeket elviszik karácsonyra. És akkor ezt meghirdettük, és 2 nap alatt meg volt minden. És akkor kivittük, azonnal a családnak biztos, hogy nem volt karácsony, mert nem volt se fenyőfe, semmi. Nekik a legnagyobb ajándék, hogy a gyerekeik otthon volt. Na, Ezek azok a pillanatok, amikor azt mondja az ember, hogy igen, jó az Isten. Mert még mindig vannak jó emberek, akik segítenek. Akiket megérint másoknak a nyomorúság és az ínséges helyzete.
Kedves hallgatóink, Fehér Róbert Erdőköves Diplé Bánossal Papi Edikó beszélgetett.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Harry és Hudson két novelláját Szacsvai László előadásában hallhatják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Dandy egy kutya története. Kevert fajta volt, állítólag Dandy Dimond származék, a nevét is innen kapta. Nagy, esetlen állat, durva, borzas, kékes szürke, a nyakánál fehér bundával, idomtalan mancsal. Olyan volt, mint egy sussexi pásztorkutya, csak a lábai fele olyan rövidek, mint kellett volna. Amikor megismertem, már öregedett, hallása és látása egyre romlott, de különben a legjobb egészségnek és kedélynek örvendett, s mindenképpen rendkívül barátságos természete volt. Míg nem ismertem Dandyt, meg voltam győződve róla, hogy Ludlám kutyájának története pusztán a fantázia szüleménye, s állíthatom, hogy ezt a legtöbb ember így gondolja. De Dandy hatására felülvizsgáltam eme nézetemet, és végül arra a meggyőződésre jutottam, hogy Ludlám kutyája igenis létezett valamikor, talán több száz évvel ezelőtt, s ha ő volt, akkor a világ leglustább kutyája. E tekintetben Dandy nemigen maradt el mögötte. Igaz ugyan, hogy a fejét nem támasztotta falnak ugatás közben, lustaságáról másképpen tett bizonyságot. Gyakran ugatott, bár sohasem idegenekre, minden látogatót örömmel fogadott, még az adószedőt is, farkcsóválva és mosolyogva. Idejének jó részét a tágas konyhában töltötte, ahol az alváshoz egy pamlag állt rendelkezésére, és amikor a ház két macskája egy órácska pihenésre vágyott, Dandy széles, borzas oldala mellett gömbölyödtek össze, mivel ezt a fekhelyet jobban kedvelték, mint a díszpárnát vagy a szőnyeget. Mint meleg takaró borították Dandyt, ez volt az ő önsegélyező egyesületük. Egy óra alvás után Dandy rövid egészségügyi sétát tett a közeli főútig, ahol is belebotlott az emberekbe, mindenkire csóválta a farkát, majd hazatért. Egy nap 6-szor, 8-szor vagy még többször indult sétára, és a zárt ajtók, kapuk s a lusta természete miatt a kibejutás igen bonyodalmas volt számára. Először leült az előszobában, s ugatott, amíg nem jött valaki, hogy kinyissa neki az ajtót. Ezután komótosan végig baktatott a kerti úton, s ha a kaput zárva találta, megint leült és ugatni kezdett. S rendületlenül ugatott, míg nem jött valaki, hogy kiengedje. De ha már vagy 20-at, 30-at vakkantott, még mindig nem jött senki, határozottan kinyitotta a kaput minden nehézség nélkül, s kiengedte magát. Úgy 20 perc múlva újra ott volt a kapunál, s újra ugatott, most a bebocsátásért, s végül, ha ügyet sem vetett rá senki, kinyitotta magának. Dandy mindig evett főétkezésekkor, de szívesen bekapott valamit az étkezések között is, napjában egyszer vagy kétszer. A kutyakeksz egy nyitott dobozban volt a konyhaszekrény alsó polcán, hogy bármikor kivehessen egyet, amikor csak kedve tartja, de nem szeretett még ezzel sem bajlódni, ezért leült és ugatni kezdett. Mivel ugatása öblös és hangos volt, s a vakkantások 5 másodpercenként követték egymást legalább egy tucatszor, ha történetesen tartózkodott valaki a konyhában vagy akár a környéken, szívesen odaadta neki a kekszét, csak legyen végre béke és csönd. Ha senki sem adott neki, akkor kivette ő maga és megette. Úgy hozta az élet, hogy a háború utolsó évében a kutya keksz, csak úgy, mint sok más emberi és állati élelmiszer, már ritkaság számba ment. Végül teljesen eltűnt. Legalábbis ez történt Dandy városában, Penzance-ban. rendkívül hiányzott neki a kex, és gyakran idézte emlékezetünkbe ugatással, és hogy ne értsük félre ugatása okát, oda ment az üres dobozhoz. Megszaglázta, s rátette a mancsát. Talán azt gondolta, a reggelente bevásárolni járó házbeliek feledékenysége tette, hogy új szokás szerint kutya kex nélküli kosárral térjenek haza. Az ínséggel s aggodalommal terhes tavalyi tél egyik napján arra mentem be a konyhába, hogy a padlót mindenütt dendi kekszes dobozának maradványai borítják. A tettes maga dendi volt. A dobozt helyéről a padló közepére vonszolta, s aztán elszánta neki át, hogy apró darabokra harabdálja és szaggassa, s mindenütt szétszórja. Akkor kapták rajta, amikor éppen bevégezte művét, és a kedves személy, aki ezen ténykedése közben meglepte, úgy vélte, azért szedte szét ennyire a dobozt, mert a darabok marcangolása közben még halványan érezhette a kex ízét. Az én teóriám a következő. Mivel a doboz valamikor arra szolgált, hogy kekszet tartsanak benne, s most egy darab sem volt ott, Dendi véleménye szerint haszontalanná vált, hisz, mondhatni, elvesztette funkcióját. Sőt, a doboz léte intelligenciáját tette kérdésessé, hisz állandóan arra csábította, hogy bolondot csináljon magából azzal, hogy napjában vagy ötször felkeresi, és aztán mindig üresen találja. Akkor már jobb, ha teljesen elemészti, s nem kétséges jócskán beleadta haragját a műveletbe. Mióta megismertem, Dendi szigorúan abstinens volt, de valamikor régen bizony nem vetette meg az itókát. Mesélték nekem, hogy akkoriban, ha valaki felmutatott előtte egy pohár sört, örömteli várakozással csóválta a farkát, s étkezésnél mindig kapott is egy kicsit belőle. Aztán megesett vele valami. Némi habozás után úgy döntöttem, ezt az esetet lesz a leghelyesebb elbeszélnem, mert talán ez a legkülönösebb eset Dendi némiképp eseménytelen életében. Egy szép napon Dendi, aki természetéből következően ahhoz a személyhez csatlakozott, aki mindig hajlandó volt kószálni vele egyet, elkísérte barátját a közeli vendéglőbe, ahol is az imént említett barátnak a vendéglőssel volt üzleti megbeszélése. Bementek a söntésbe, s Dendi, látván, hogy az üzleti tárgyalás igencsak hosszúra fog nyúlni, lefeküdt, hogy szundítson egyet. Történt pedig, hogy az egyik éppen csapra vert hordónak eresztett a csapja, s a vendéglős egy lavort tett alá a földre, hogy felfogja az elcsorgó nedűt. Dendi, aki felébredt álmából, halván a csörgedezést, fölkelt, odament a lavorhoz, csillapította szomját, majd újra elszenderedett. Ahogy múlt az idő, újra fölébredt, másodszor is ivott, összesen ötször vagy hatszor ébredt fel, és ivott a sörből. Az üzletet közben megkötötték, s ők együtt távoztak, de alig léptek ki a friss levegőre, Dendin már is a részegség jelei mutatkoztak. Jobbra-balra dülöngélt, összeütközött a járókelőkkel, végül leesett a járdáról, bele az utca egyik oldalán végighúzódó csatorna sebes folyású vizébe. Kikászálódott a vízből, újra elindult, megpróbált szorosan a fal mellett menni, hogy elkerülje az újabb vízbe pottyanást. Az emberek furcsálkodva nézték, s idővel elkezdték kérdezgetni, hogy vajon mi baja van? Rohamot készül kapni a kutyája, vagy mi? Kérdezték Dendi gazdájától. Ő azt felelte, hogy nem tudja, de kétségtelen, hogy valami nincs rendben. Most szépen hazaviszi, amilyen gyorsan csak tudja, és otthon majd gondja lesz rá. Mikor végre hazaértek, Dendi odatántorgott a pamlakhoz, szerencsésen felmászott rá, és rögtön elaludt, és aludt egyfolytában másnap reggelig. Akkor egészen frissen ébredt, és úgy tűnt, semmire sem emlékszik, de aznap vacsoránál, mikor valaki szólította, Dendi, s felmutatott egy pohár sört, ahelyett, hogy csóválta volna a farkát, ahogy máskor, most behúzta, s jól látható undorral elfordult. És ettől kezdve soha többé nem nyalt bele sörbe, s mikor megpróbálták rávenni az ivásra és sört rakva elé, mosolyogva kínálgatták, szemmel láthatóan tudta, hogy gúnyolódnak vele. S mielőtt elfordult volna, felmordult és elővillantotta fogait. Ez volt az egyetlen dolog, ami ki tudta hozni sodrából, s felszította haragját azok ellen, akikhez életre szóló barátság fűzte. Nem beszéltem volna el ezt az esetet, ha Dandy még életben lenne. De már nincs közöttünk. Öreg volt már, 15 vagy 16 éves. Úgy tűnt, a háború végét akarta megérni, mivel amint kiirdették a fegyverszünetet, állapota rohamosan hanyatlani kezdett. Bár megsüketült és megvakult, ragaszkodott napi többszöri egészségügyi sétájához, és ugatott, ahogy szokott a kapunál, s ha senki nem jött, hogy ki vagy beengedje, kinyitotta magának, ahogy azelőtt is. Ez így ment 1919. januárjáig, amikor néhány számára ismerős fiú visszatért Penzance-ba. S a házba is. Akkor elhelyezkedett a pamlagon, és mi már tudtuk, hogy nincs sok ideje hátra, mert ott aludt egész nap és egész éjjel, és nem fogadott el táplálékot. Ebben az országban szokás kloroformmal elaltatni a kutyákat, és beadni nekik egy adag strichint, hogy megszabadítsák a szenvedéstől. De ez esetben erre nem volt szükség, mert Dandy nem szenvedett. Fel sem nyögött egyszer sem, sem ébren, sem álmában, s ha valaki megérintette, felnézett, megcsóválta a farkát, így tudatta, hogy vele nincsen semmi baj. Álmában érte a halál. Milyen tökéletes eutanázia. A nagy kertben nyugszik, a második almafa tövében. Egy sárga kutya emlékiratai. Kötve hiszem, hogy ti, emberek, meglepődtök azon, amit egy kutya mond nektek, rólatok. Kipling úr és sokan mások már gyakorlatban bizonyították a tényt, miszerint az állatok meglehetősen jól fizető, angol nyelven képesek kifejezni magukat, minek következtében manapság nincs is olyan színes magazin, ami ne közölne állattörténeteket. Ám nem kell semmiféle magasröptű irodalmat keresnetek az én kis írásomban. Ne várjatok tőlem oly ékes fordulatokat, mint amiket Balú a medve, Ká a kígyó vagy Sírkán a tigris használ a Dzsungel könyvében. Egy sárga kutyától, aki élete nagy részét egy olcsó New York-i lakásban egy olyan ócska szatén alsó szoknyás szunyókálva töltötte, melyre gazdasszonya portóit öntött a kikötő munkás feleségek báján, egy ilyen lénytől ékes szólás igazán nem várható el. Sárga kiskutyának születtem. Születésem ideje, helye, származásom és születési súlyom ismeretlen. Az első dolog, amire vissza tudok emlékezni, az, hogy egy öreg asszony a Broadway és a 23. utca sarkán egy kosárból megpróbált eladni engem egy kövér asszonyságnak. Az öreg Humbarn mama élénken próbált pomerániai Hambletoni, vörös ír, kokinkínai Stoke Pogis Fox Terriernek beállítani. A kövér asszonyság idegesen matatott a bevásárló táskáját kitöltő flanell anyagok között, míg végre rátalált a keresett bankjegyre, és föladta az ellenállást. Ettől a pillanattól kezdve házi kedvenc lett belőlem, a mama kutyuli-mutyuli-utyuli-puntyulia. Mond nyájas olvasó. Volt már dolgod egy közel 200 kilós asszonysággal, kinek lehelete a camember sajt és a spanyol cserzett bőrkeveréke, ki fölkap és orrával hozzád dörgölőzik, miközben Emma Ames hangján halkan azt gügyögi, kuntyuli-puntyuli-muntyuli, kicsi kutyikám. Pedigrés sárga kutyakölyökből azonosíthatatlan sárga korcsán nőttem ki magam. Úgy néztem ki, mint egy angóra macska és egy láda citrom keveréke, ám gazdasszonyom sosem fogott gyanút. Meg volt győződve, hogy ama két kutyakölyök, kiket Noé fölhajtott bárkájára, oldalági felmenőim voltak. Egy ízben csak rendőri segédlettel lehetett visszatartani, hogy bene nevezzen a szibériai vérebek Madison Square Gardenben rendezett nagydíjára. Nos, most a lakásról mesélek nektek. A ház szokványos New Yorki ház volt. A bejárati csarnokban márványborítás, az első emelettől fölfelé macskakövek. A mi lakásunkhoz három lépcsőfordulót kellett megmászni. Gazdasszonyom bútorozatlanul vette bérbe, és a szokásos bútordarabokkal rendezte be. 1903-as antik, kárpitozott szalongarnitúrával, harlemi teaház gésáit ábrázoló olajnyomattal, művirágokkal és egy férjel. Szíriuszra. Hogy sajnáltam azt a két lábút. Apró termetű ember volt, homokszínű hajjal, bajusza vetekedett az enyémmel. Hogy papucs volt-e? Legalább 45-ös méret. Eltörölte az edényeket, és zokszó nélkül hallgatta, amint úrnőm azokról az olcsó, kopottas holmikról mesélt, amiket a második emeleti mókusbundás hölgy a szárító kötelére aggatott. És minden este, amíg a vacsora készült, az ember egy madzagra kötve sétálni vitt engem. Ha a férfiak tudnák, hogyan múlhatják az időt a nők, mikor egyedül vannak, sose nősülnének meg. Laura, az asszonyom, némi mandulakrémbel a nyakán, mosatlan edények halmai közt, a jeges emberrel folytatott félórás eszmecsere után régi levélkötegeket olvasgatva, savanyúságot majszolva és malátasört iszogatva egy órát töltött azzal, hogy a szellőző aknán át a szemben lévő lakást a redőnyön lévő lyukon keresztül leselkedve megfigyelés alatt tartsa. És így tovább, és így tovább. 20 perccel férje hazaérkezése előtt rendbehozta a lakást, megigazította a ruházatát, és varnivalót vett elő, mint aki nagy munkában van éppen. Kutya életem volt abban a lakásban. Majdnem egész nap a sarokban feküdtem, és azt figyeltem, hogyan üti agyot asszonyom az időt. Néha elaludtam, és azt álmodtam, hogy kóbormacskákat kergetek, fekete, egyújas kesztyűt viselő nénikéket riogatok morgásommal, ahogy az minden rendes kutyától elvárható. Ám ekkor asszonyom lecsapott rám, és a szokásos gügyögéssel arcon csókolt. Mit tehettem volna? Kutyák nem rágcsálhatnak fokhagymát csókelhárítású? Egyre jobban sajnáltam az öreg Hubit. Macska legyek, ha nem így volt. Amikor sétálni mentünk, annyira hasonlítottunk egymásra, hogy az emberek észrevették a hasonlatosságot. A Morgan-féle taxik járta utcákon gyakran feltűnést keltettünk. Időnként fölhágtunk a decemberi hókupacokra a szegényebbek lakta utcákon is. Egy este, amint így sétafikáltunk, és én igyekeztem legalábbis díjnyertes Bernáthegyinek látszani, gazdám pedig minden erejét latba vetette, hogy ne olyan valakinek tűnjék, mint aki meggyilkolta az első útjába akadó kintornást, aki Mendelssohn nászindulóját játszotta. Fölnéztem rá, és így szóltam, persze a magam módján. Miért vágsz ilyen savanyú képet, te kóccal bélelt homár? Téged nem csókolgat? Neked nem kell a szoknyáján ülni és hallgatni a locsogását, ami még egy zenés játék szövegkönyvét is Epiktétosz aforizmává változtatná. Hálásra kéne lenned, hogy nem vagy kutya. Fel a fejjel, Benedikt. Ne légy már ilyen átkozottul boldogtalan. A házassági csőtömeg lenézett rám, majdnem kutyaszerű intelligenciával az arcán. Mi van, kutyus? Jó kis kutyus vagy. Úgy nézel rám, mintha beszélni tudnál. Na, ki vele, mi nyomja a lelkedet? Macskák? Még hogy macskák, mondhatom, szép is lenne. Persze nem értette. Az emberek süketek az állati beszédre. A kommunikáció azon szintje, ahol ember és kutya jól megérti egymást, sajnos csak regényekben létezik. Az átellenben lévő lakásban egy hölgy lakott egy fekete, sárgás, barna terrierrel. A hölgy férje minden este felmadzagozta a kutyust, és sétálni vitte. A sétáról virágos jókedvel fütyörészve érkezett haza. Egy napon körbeszagláztam a kis fekete barnát, és félrehívtam némi tisztázó beszélgetésre. Ide figyelj, ugri-bugri, mondtam. Tudod, hogy férfiatlan dolog egy kutya mellett nyilvánosan a száraz dajkát játszani? Még sosem láttam olyan hím kétlábút kutyához pórázolva, amelyik nem úgy nézett volna ki, mint aki meg akarja nyalni mindazokat, akik ránéztek. De a te gazdád minden nap olyan vidáman jön haza, mint az amatőr bűvész, akinek végre sikerült a tojástrükk. Mondd, hogy csinálja? Csak azt nem mondd, hogy szívesen sétáltat téged. Hogy csinálja? Mondta a sárgás barna. Hát a természet gyógyító erejét hívja segítségül. Amikor elmegyünk itthonról, olyan félénk az én gazdám, mint az a szerencsétlen flótás, aki csapt le csacsit játszik a kaszinóban, miközben körülötte mindenkihez kalapszám dől a pénz. Mire megjárunk 8 ivószalont, már az sem érdekli, hogy a póráz végén kutya vagy törpe harcsa fityeg. A farkam végéből már 2 incsnyi bánja a kocsmák csapóajtóival folytatott örökös küzdelmeket. A varietébe illően kiváló ötlet, amit a terriertől kaptam, elgondolkodtatott. Egy este, 6 óra tájban, asszonyom elrendelte az egészségügyi sétát apuci számára. Eddig titkoltam, de most elárulom, hogy engem hívott így. A fekete barnát Csip-Csiripnek hívták. Biztos vagyok benne, hogy én voltam a jobb. Már ami a nyúlhajtást illeti, de az apuci elnevezés valami olyan rémség volt, mintha zörgő konzervdobozt kötöttek volna az önbecsülésem farkára. Egy biztonságos utca csendes pontján szorosabbra húztam őrzőm kötelékét egy vonzó, kifinomult jellegű ivószalon előtt. Egyenesen az ajtó felé nyomakodtam, úgy szűkölve, mint a kutya az olyan sajtójelentésekben, amelyik éppen hírül adja a szerető családnak, hogy kicsi Alice-t elnyelte a mocsár, miközben liliomot szedett a patakparton. A mindenségit, szólt az öreg ember vigyorogva, kutya legyek, ha ez a sáfrány színű szódás limonádészerű kutyafi nem arra kér, hogy igyunk egyet. Lássuk csak, mennyi ideje már, hogy úgy spóroltam a cipőbőrrel, hogy csak a fél lábamat támasztottam a bárbeli lábtartóhoz. Alig, hanem igaza van az ebnek. Tudtam, hogy csatát nyertem. Gazdám forró vizes viszkit ivott egy asztalnál. Egy óra hosszat csak nyelte az újabb és újabb viszkikét. Mellette ültem, farkammal integetve a pincérnek. Közben ingyen kaját eszegettem. Ha a mama látta volna, ő sosem adott volna ilyesmit nekem. Sosem cserélte volna föl a papa hazaérkezése előtt 8 perccel a sarki delikát boltban vásárolt házi termesztésű zöldségeket az efféle étekkel. Amikor a skóciai árukészlet kimerült, kivéve a rozsból készült viszkit, az öregember eloldozott az asztallábától, és kimanőverezett az ivóból úgy, ahogy a horgász ügyeskedi ki a lazacot a vízből. Kint levette a nyakörvemet, és az úttestre dobta. Szegény kutyus, jó kutyus, mondta. Ne félj, nem fog többet csókolgatni. Fúj, micsoda szokás. Kutyus, menj csak, menj, üssön el egy autó, és légy boldog végre. Nem mozdultam. Farcsóválva ugrándoztam az öregember lába körül, mint egy mopszli az ágytakarón. Te bolhás fejű mormota hajház, mondtam neki. Te holtcsaholó, nyúlhajkurász, tojástolvaj, vénkopó, hát nem látod, hogy nem akarlak elhagyni téged? Hát nem látod, hogy mindketten szerencsétlen flótások vagyunk, asszonyunk pedig a gonosz mostohánk? Téged konyharuával, engem bolhakenőccsel és rózsaszín szalaggal kínoz, amit a farkamra akar kötni. Miért nem hagyunk ki csapott papot, és miért nem leszünk barátok örökre? Lehet, hogy most azt mondjátok, nem értett meg. Lehet, hogy így is volt. A forró vizes viszkitől átszellemülten gondolkodva állt egy percig, majd így szólt. Kutyus, végül is csak egy tucat életünk van itt a földön, és csak keveseknek adatik meg, hogy 300 évig éljenek. Vesszek meg, ha még egyszer átlépem azt a küszöböt, és te is. Ez az utolsó szavam. 60-at teszek egy ellenében, hogy vadnyugatra tartó tacskóhosszal nyerni fog. Nem volt póráz, mégis farcsóválva, bolondozva követtem gazdámat a 23. utcában lévő komphoz. Egész úton odáig jaj volt a macskáknak, és áthatták teremtőjüket, hogy erős karmokkal vértezte fel őket. A Jersey oldalon gazdám így szólított meg egy mazsolás molnárkát majszoló idegent. Én és a kutyusom a Szikláshegység felé tartunk, de legjobban akkor örültem, amikor gazdám megcibálta füleimet, míg nem vonítani kezdtem, és ezt mondta. Te közönséges, majonfejű, patkányfarkú, kénsárga lábtörlő fia, tudod, hogy foglak szólítani? Apucira gondoltam, és szomorúan vinnyogtam. Petinek foglak hívni, mondta gazdám, és ha 5 farkam lett volna, azt sem győztem volna csóválni, hogy az alkalomhoz méltóan viselkedjek.
Harry és Hudson 2 novelláját Szacsvai László előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat kedden, február 11-én 00:05-től megismételjük.
Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. N'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais je crois que je l'aurai trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder.